közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk a mi Úrunkat, 167. számú dicséretünk első versét énekelve. 167. számú dicséretünk első versével dicsérjük az ő szent nevét. Így hangzik, jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Dicsérjük tovább az Urat, 464. számú dicséretünk első, harmadik és negyedik verseit énekelve, 464. számú dicsérettel. Folytassuk tovább Istenünk dicsőítését, mégpedig így kezdődik, jöjj királyom, Jézusom, szívem íme, megnyitom. Tiszteletünk további megáldás és megszentelése jöjjön attól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Istennek írott szent igéjét olvasom, mely írva található Zsoltárok könyvében, a 30. fejezetben, azaz a 30. Zsoltár válogatott verseit olvasom. Az ige hosszúságára való tekintettel gyülekezet foglalja el a helyét. kövesse figyelemben. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szennevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Hozzád kiáltok, Uram, így esedezem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Gyászomat örömre fordítottad, leáldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy mindazt, amit hallunk, befogadjuk, megtartsuk, és meg is cselekedjük azt Jézus Krisztus dicsőségére. Gyertek ezért most fennállva, hajtsuk meg a kezünket, és imádkozzunk. Drága jó Úrunk, örökkévaló Atyánk a Krisztus Jézusban, légy áldott, mindenható Isten, hogy Te megtartottál minket, kegyelmedből, szeretetedből, mi naponként megújult erőt kapunk. Valóban ebből az erőből származik minden szeretet, minden megbocsátás és bocsánatkérés, ebből az erőből származik, ebből a szeretetből az, ami valóban bennünk van, és ami csak jó. Semmi más nem lehet bennünk jó, csak is ez. És nem magunktól van, Urunk, hanem Te tőled származik. Így adunk hálát Istenünk az elmúlt napokért, hetekért, hogy a Te közeledben megőriztél minket erőben, egészségben, hogy eljöhettünk a Te házadba dicsőíteni nevedet, és kifürkészni a Te akaratodat. Kérünk, Atyán, hogy ugyanakkor bocsáss meg a mi fogyatkozásainkat, a mi mellébeszélésünket, a mi bűneinket, a mi kerülésünket, hogyha sokszor el akartuk kerülni az előttünk, vagy a ránk váró feladatokat. Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy behunytuk szemünket, mikor látnunk kellett volna, hogy bedugtuk fülünket, mikor hallani kellett volna, mikor zsebre vágtuk kezünket, mikor tennünk kellett volna, és nem indultunk el, Urunk, a lábainkkal sem oda, ahova Te vezettél. Kérünk, mindezekért bocsáss meg, és Te legyél az, aki újult erőt adsz, és valóban cselekvésre indítja beteg szíveinket, lelkeinket, és mint áldott orvos Jézus Krisztus, a Te egyszülött fiad, Urunk, járj közöttünk, és gyógyíts meg valóban minden nyavajánk, enyhíts szívünk bánatán. Kérünk, Atyánk, lelked által emelj fel, és táplálj minket már ebben a rövid életben, az örök életre, a te dicsőségedért. Ámen. Készülve az ige hirdetésre, énekeljük 226-os számú dicséretünk első versét. Az ének alatt a gyermekek vonulhatnak a gyermekisten tiszteletre. 226-os számú ének első verse, Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom. Szentige, melynek alapján ma az Úr üzenetét kívánom közöttetek hirdetni az ő szent lelkének a segítségű hívásával. Írva van a 147. Zsoltárban, ennek a Zsoltárnak a harmadik versében a következő képen. Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Foglalják. Kedves testvérek, gondolom nem tévedek olyan nagyot, hogyha azt mondom, ma minden ember arra törekszik, hogy egy nyugtalan, legalábbis ebben a nyugtalan korban erős szívet kapjon. Nyugtalan fizikai, lelki helyzetekben, surlódásokban, vitákban, megpróbáltatásokban, kísértésekben, a világ pörgésében, de egy váratlan öröm hallatán is nyugodt és erős maradjon az ő szíve, belső élete. Ezért a mai kérdés az, hogy kaphatok egy nyugtalan korban erős szívet. Ez olyan, mintha csak bemennénk egy mennyei boltba, és akkor ott nem 20 deka párizsit kérünk, meg egy kiló szeletelt kenyeret, hanem oda megyünk, és azt mondjuk, kaphatok egy nyugtalan korban erős szívet. És jön a válasz, hogy igen, természetesen. Hiszen a hatalmas világot teremtő, az univerzumot és benne a földet kormányzó, gondviselő, megváltó, szabadító Isten egyenlő a szíveket gyógyító, sebeket bekötöző Úrral. A Zsoltáros egy sziklaszilárd bizonysággal ír a mi Úrunkról, mégpedig a következőt, meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. A Biblia pedig számos olyan igét tartalmaz, amely hangsúlyozza a szív fontosságát, központi szerepét Isten és emberek előtt. Ilyenek a következők. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Családabb a szív mindennél. Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. A belső szívtestvérek az ember központi magva, és ez akkor lehet nyugalmat, ha valódi békességre jut De nem ebben a világban, nem ezzel a világgal, hanem valóban az Úrral, saját Urával. Azonban elhiszem, és tudom magam is, hogy ez nem mindig sikerül. Mert az Úrtól eltávolodott ember bizony beteg ember. Az összetört szív jelképezi a távolságot, jelképezi a beteg lelket. Mert a testi betegségeink mellett megjelenik olykor egy súlyosabb, mélyebb betegség, melynek a kigyógyítása, meggyógyítása hosszú időt és kemény lelki munkát igényel, ez pedig a lelki távollét az Úrtól, a lelki betegség. Hallottam, láttam és tapasztaltam is így fiatal lelkipásztorként, hogy voltak olyan szívbetegek, akik meghaltak, mert összetört a szívük egy lelki válságban, mert elmaradt a segítség. Azaz egyedül maradtak. És ma is vannak olyan összetört lelkek, akik még élnek, és másokat is erősítenek, pedig ők maguk is szívbetegek. És még mindig itt vannak közöttünk. Hát hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy kapcsolatuk van az egyélő Istennel. Több oka is lehet annak, hogy összetörik egy szív, és a lélek beteg lesz, és később délutánig itt ülhetnénk, amíg összeszednénk mindent. De azért egy párat megosztanék a testvérekről, melyeket hallottam magam is, és amelyeket tapasztaltam már. Az egyik ilyen ok, ami miatt az embernek összetörhet a szíve, és lelkileg, testileg is beteggé válhat, az a magány. Egy statisztikai adatot olvastam, mely a 90-es évek elejéről ad egy kimutatást. Egy kimutatást a Budapesten élő egyedülállókról. Ez a szám akkor 30 ezer volt, és ez megdöbbentő adat. Azt gondolom, hogy ez a szám azóta megkétszereződhetett, hanem háromszorozódhatott. A rengeteg válás és a szétköltözés, illetve a halálozások miatt. Vannak, akik az egyedül létet nagyon jól viselik. Egyesek pedig teljesen belerokkannak, belefáradnak, hogy nincs mellettük senki. Hányan vannak, akiket fáradtá, beteggé tett az élet, a veszteségek, a kudarcok, a testi betegségek alatt. Amikor a szeretet otthonban szolgáltam Leányfalun, akkor mindezeket magam is láthattam, tapasztalat idős emberek körében. Ellenben ugyanezt láthattam és tapasztalhattam a családosok körében is. Sőt, mi több, a legmegdöbbentőbb az iskolások körében. Hogy lehetséges ez, hogy középiskolások, illetve általános iskolába járó gyermekek magányosak, és úgy érzik, hogy ez az élet semmire nem jó, csak arra, hogy dolgozatot írjak, arra, hogy feleljek, hogy tanulgassak, vagy hogy tanuljak, valaki csak tanulgat, de nem tanul, és semmi többet nem csináljak. Miért van ez? Rengeteg a kérdés, hol van az Úr ilyenkor, illetve hol vannak ők az Úrtól? Talán jobb így ez a kérdés. Mert miközben mi azt gondoljuk, hogy Isten elhagyott, mi hagytuk el őt, mi vagyunk távol tőle, ilyenkor a kérdés talán jobb, hogyha úgy hangzik, hogy hol vagyok ilyenkor az Úrtól. Vannak apák, anyák, de még gyerekek, fiatalok is, ahogy említettem, akik körül az élet elsötétül, egy haláleset miatt talán, egy kilakoltatás miatt, egy munkahely elvesztés miatt, egy iskolaváltás miatt, egy válás miatt, egy sport, egy közúti baleset miatt, vagy egy szerelmi csalódás miatt, igen, még emiatt is, bár lebecsüljük ezeket a dolgokat, hogy szerelmi csalódás, majd jön másik, majd jön új, de hogyha időben nem kezeljük ki ezt a betegséget, ezt a problémát, inkább a tüneteket, akkor betegség lehet belőle, és előbb-utóbb lelki törés, és az pedig nem máshoz vezet, akár, mint az öngyilkossághoz. Ha fiatalokkal foglalkozunk, akkor ezt különösen oda kell figyelni, hogy ne engedjük, hogy időben erőt vegyen rajtuk a csüggedés. Sokan eltékozolt évek miatt lettek lelki betegek, és a szívük összetört a reménytelenség börtönében. Eltékozolt idő, a testi egészség, a lelki egészség eltékozlása, az anyagiak, a pénz, sok minden lehet olyan, amit az ember eltékozolhat, elpazarolhat, így úgy, amúgy. De vannak testvérek olyanok, és ebben egyszer én magam is beteg voltam, akiket vádol a szív, vádol a szívük, mert hűtlenek voltak az Úrhoz. Hűtlenek voltak szeretteikhez, Istenhez, akihez nem tudtak odafordulni, akitől elfordultak. A lelki vakság, az akaratosságuk, vagy a bánatuk miatt. És ott vannak azok is testvérek, akik az Úrban bízva, Krisztus mellett járva valahogyan mégis csalódtak, akik a gyülekezetben lévő szolgálatokba, küzdelmekbe belefáradtak, és bizalmatlanok lettek, akiknek összetört a szívük a nehéz lelki terhek súlya alatt. Vannak ilyenek is. Kimerültek, fáradtak, betegek, csalódottak, reményben bízók, boldogok, kiegyensúlyozottak. Mindezeket hívja ma gyógyulni a mi Urunk Jézus Krisztus, engem és téged, és mindnyájunkat. Azt hiszem, ez fogja szolgálni az az evangelizációs sorozat is ezen a héten, ami majd kezdődik. Ez fogja szolgálni, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájon, kik meg vagytok fáradva és terhelve, és megnyugvást adok nektek, igazából a ti lelketeknek adok megnyugvást, Jézus mondja, és ez annyit jelent, testvérek, hogy minden este talán lehetőségem adatik arra, hogy egy pici orvosságot kaphassak, enyhítsem fájdalmaimat, talán még meg is gyógyuljak betegségeimből. És a legjobb dolog pedig az, ha valóban elhozok magammal egy beteg embert, akiről tudom, talán fizikailag vagy lelkileg beteg embert, aki távol van Istentől, hogy eljöjjön és meghallja az igét, az élő Krisztust, az áldott orvost, aki valóban nem csak mondja, de teszi is a gyógyítást. Mind a mai napig. Testvérek, hívja ma gyógyulni az Úr mindnyájunkat. Mert a mi Urunk a Krisztusban bekötözi a sebeidet. Legyen az egy karcolás, legyen az egy mélyebb, súlyosabb seb, mindegy, hogy mikor kaptad, mindegy, hogy hogyan kaptad, hogy honnan kaptad, hogy kitől származik, mindegy, hogy miért kaptad, az Úr Jézus, az áldott orvos nem azt kérdezi tőled, hogy mikor, hogyan, hol és miképpen. Egyet kérdez, akarsz-e meggyógyulni? Nincs több kérdés. Ennyi. Az orvosok általában annyit kérdeznek, akarsz-e jobban lenni? Akkor egy kis fájdalomcsillapítót adunk. Krisztus kérdése pedig, akarsz-e meggyógyulni? Nagyon más a kérdés. És más a válasz is. Hidd el, higgyük el, hogy az Úr képes meggyógyítani a megtört szíveket, ahogyan ez a mai igében is szólt. Mert kaphatunk erős szívet. Így van, egy nehéz, nyugtalan korban, időben, igenis kaphatsz Krisztusban. Ha elhiszed, ha ezt tényleg hiszed, akkor megkapod. Nem kell semmit se fizessél ezért a kérdésért a mennyei boltban, vagy éppen itt lent a földön. Ez már meg van fizetve számodra a kereszten. Ő csak annyit szeretne kérdezni, hogy akarsz-e meggyógyulni, és mikor a kérdést felteszed, hogy kaphatok-e erős szívet, ő már is, még mielőtt feltennénk a kérdést, már is megelőlegezi azt, és odaadja. Milyen jó lenne, ha mi is így meg tudnánk előlegezni Isten felé a hitünket és bizalmunkat, hogy még szinte meg sem kezdődött a gyógyítás, a gyógyulás, de már tudom, hogy egészséges leszek. Már látom, szinte még meg se történt, de már látom, hogy meggyógyult ember vagyok a hitemben, a lelkemben, és így testemben is. Ezt olykor a világ igenis lebecsüli, vagy észre sem veszi, vagy fel sem fogja, vagy nem akar tudomást venni róla. De az biztos, hogy a világ, amely sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését, nagyon is kerüli a lelki beteg embereket, az összetört szívűeket. Nagyon is kerüli. A valóság bizony nem az, amit olykor a rádió mond, amit az interneten vagy a tévében olvasunk és látunk. A valóság egészen más, és ezt sokszor elmondom a fiataloknak is, vagy az idősebbeknek, a kórházban lévő testvéreknek is, hogy a valóság az, hogy bizony világi szinten nem igazán érdekli az embereket, ami bánatunk, ami lelki fájdalmunk, betegségünk. Mert őket a reklámok, az ideál, a tökéletesség keresésének a világában csak egy érdekli, a boldog, kiegyensúlyozott, külsőleg és belsőleg is rendezett, szép, egészséges emberek érdeklik. Ilyen értelemben tegyünk csak egy próbát. Tegyünk egy próbát azzal, hogy bánatunkkal, lelki terheinkkel, összetört szívünkkel megyünk oda beszélgetni az utcán valakihez, vagy egy hivatalban, egy munkaügyi központban, egy rendőrségen, olykor sajnos a kórházban is. Mit tapasztalunk? Sterilséget. Sterilséget látunk, elutasításra, közönyre találunk, egy szóval mondva, nem érdekli őket, és nem is értik meg, hogy mi fáj. Hogy miért is fáj nekünk valami oda benne. Azt jobban értik, hogy tovább küldenek egy másik orvoshoz. Ahelyett, hogy a testi problémák mögött lelki dolgokat látnának és észlelnének, és azokat gyógyítanánk. Drága testvérek, Krisztus ellensúlyozza a világ közönyét. Jó, ha meglátjuk ezt. Elutasítását, a világ elutasítását, sterilségét, embertelenségét, a hideggé válást Krisztus ellensúlyozza az ő meleg szeretetével. Krisztus mindezeknek az ellenkezőjét adja, azzal, hogy ő áldott orvosként gyógyítja szíveinket, és kötözi sebeinket. Mert az igazi orvosnak legyen, mert az igazi orvosnak legyen az lelki orvos, vagy testi orvos, a betegekre van szüksége. Nem az egészségesekre. Nélkülük értelmetlen lenne a hivatás, a küldetés, így nekünk lelki gondozóknak, lelki orvosoknak is, lelki pásztoroknak is igenis szükségünk van mindazokra, akik betegek. A mi elhívásunk, megbizatásunk az elveszettekhez szól, a megtört szívűekhez szól, a bűnösökhez szól, a tévelygőkhöz, a sérültekhez, azokhoz, akiket a világ elutasít, és kiköp, és kidob, és akiket Krisztus ezért magához hív, hogy akik eljönnek ő hozzá, azokat ő megnyugtatja. Vajon mi Krisztusban élő, hívő és egyben kereső emberek beteljesítjük-e ezt a küldetést, a feladatot, amivel az Úr, az áldott orvos bennünket megbízott? Vajon jó segítői, ápolói, vagy ápoló női vagyunk az orvosnak, aki mellett mi magunk is gyógyíthatunk, és gyógyítókká lehetünk? Aki mellett mi magunk is sebeket kötözhetünk? Aki mellett mi magunk is gyógyulunk mindeközben? A legjobb gyógyulás az valóban a gyógyítás. Ha te magad is teszed, és ehhez nem kell karizmatikus erővel rendelkezz, ez nem kell különféle dolgokkal rendelkezzél, hanem egyedül egy dologgal, hogy legyen élő hit a szívedben, Krisztussal és Krisztusban. És mindenre kapsz lelki erőt, hogy tud tenni. Testvérek, volt már benne részem nem egyszer, és még biztosan lesz is, hogy személyes beszélgetéseim során, vagy a prédikációban úgy éreztem, hogy tehetetlen vagyok. Szörnyű érzés. Amikor összetört lelkeket kellett megszólítsak, vagy mentsek, vagy éppen oltsak szívük vadtüzeinek hevében, tehetetlennek éreztem magam, mert nem tudok talán gyógyítani. Kevés vagyok hozzá, gyenge vagyok hozzá, vagy talán nincs hitem hozzá, hogy elhiggyem, hogy meg fog gyógyulni, meg fog menekülni, ha az Úr munkálkodik közöttünk. Csak egyet tehettem, a jó orvoshoz, az áldott orvoshoz küldtem a megtört szívűeket és a sebzett lelkűeket. Hozzá küldtem őket. Most is csak ezt tudom tenni, de van már hitem ahhoz, hogy elhiggyem, hogy az Úr meggyógyít mindenkit, aki hiszi, meggyógyul, aki hiszi, hogy van szabadulása, abból, amiben éppen küszködik. Menjetek az orvoshoz, Krisztushoz, aki az úrvacsorai közösségben is majd lehetőséget ad arra, hogy azt a lelki-testi gyógyszert, amit az Úr a kenyérben és a borban ad nekünk, azt mi hittel elfogadva vegyük, és gyógyuljunk is általa, nem csak erre az életre szólóan, hanem az örök életre. Hát ez az örök élet orvossága valójában, a kenyér, a bor, ez az örök élet egyik gyógymódja, egyik, csak az egyik gyógymódja, az úrvacsora, amelyet Krisztus értünk hozott áldozatában. Ézsaiás könyvéből szól a profécia, így az Úr Jézusról, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Mert a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mert az Úr akarata volt az, hogy a betegség törje össze. Hát kihez küldhetnélek benneteket, ha nem ő hozzá? Kihez, ha nem az áldott orvoshoz? Menj oda az én Uramhoz, menj oda a bátram, aki beteg lelkeket egyedül tudja gyógyítani, mert őt az Atya azért küldte, hogy gyógyítson. Gondoljunk csak arra, mikor Jézus a názáreti zsinagógában olvas és tanít, akkor egy ézsaiási igével beteljesíti a proféciát, és meghirdeti programját, amely az evangélium, és így szól. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Bár minden évünk ilyen esztendő lenne, bár minden év az Úr kedves esztendeje lenne, valójában csak rajtunk múlik, hogy az-e. Rajtad múlik, hogy az lesz-e. Már most előre gondolva, 2016-ra. A Szentlélek Krisztusnak azért adatott, és ezt jó, ha belevéssük a szívünkbe, hogy gyógyítson. Mert ha nem gyógyított volna, ha nem gyógyítana ma itt a 21. században közöttünk, akkor nem töltené be a küldetését, a lélek. De gyógyít, és ezért az evangélium egyik legfőbb célja és ereje a gyógyítás. Ezt se felejtsük el, annak központi személye a gyógyító Úr Krisztus. De tudom és tudjuk, hogy nem mindenki fordul az áldott orvoshoz, a gyógyítóhoz, Krisztushoz. A nyugati világban lassan már nálunk is egyre jobban begyűrűzik, hogy különféle pszichiáterekhez, ideggyógyászokhoz, vagy éppen fanatikus természetgyógyászokhoz, ezoterikus gyógyítókhoz fordulnak az emberek. Egyre inkább jellemző ez. Vagy a beteg lelkű, megtört szívű ember különféle szórakozó és szórakoztató helyeken, ahol a pénz, az ital, a drog, a kényszeres szexualitás mellett a világ örömeiben keresi gyógyulását. Csak az a nagy baj ezzel, hogy sokkal betegebben térnek onnan vissza, mint ahogyan oda kerültek. Az nem gyógyító hely, az egyszer biztos. De az ilyen kereső és tévejgő és megtévesztett embereket is hívja az Úr, az áldott orvos. Hogyan is gyógyít ő? Hát ő nagyon jól diagnosztizálja a betegségeinket. Mégpedig tökéletesen felismeri, még mielőtt neki azt kimondanák. Csodálatos az ő terápiája, mert senki nem gyógyít úgy, mint ahogyan ő. Mivel személyessé tegyem, a te lelki terhedet, kerestedet is jól ismeri az Úr, ezért a te lelki nehézségeidet, fájdalmaidat is teljesen átérzi, miközben te cipeled az ő keresztjét. Mert ez nem másnak a keresztjéről szól, ez az övéről. Te Krisztus keresztjét cipeled, miközben azt mondod, hogy megvan az én keresztem. Miközben az nem a te kereszted, hanem az övé. Csak úgy tűnik, olyan érzetet ad, de ő ezért ismer mindent. Minden szálkáját, minden törését, minden repedését annak a keresztnek. Az az övé, amit neked kell cipelned ahhoz, hogy valóban Krisztusban gyümölcsöző életet élhess. A te betegséged így neki is fáj. Mert ha értünk szenvedet, érted szenvedet, akkor bizony veled együtt is szenved a mai napig is. Ne gondoljuk, hogy Krisztusnak olyan annyira könnyű a szolgálata, a közben járó szolgálata az Atyánál. Hány millió és milliárd embernek a problémáját kell elhordozni, és mind az Úr elé vinni. Hánynak és hánynak. Föl se tudjuk mi azt dolgozni, fogni aggyal, mert kicsik vagyunk ehhez. Jézusnak azonban csodálatosan hosszú a türelme, amilyen már elfogyna egy-két ember problémájának az elhordozásában is. Az övé viszont csodálatosan hosszú. Az ő szeretete nagy. Mert vannak makacs, mert testvérek, valóban kimondhatjuk, hogy makacs betegségek nincsenek, de makacs betegek annál inkább. Az Úr ezért nem akar gyors gyógyulást, eredmény nélkül, ezért mondja azt az igében, hogy bekötözi a sebeidet. Bekötözi a sebeinket. A bekötözés pedig nem azért van, mert a beteg már meggyógyult, hanem azért kötözi be, hogy meggyógyuljon. Hogy meggyógyuljon. Ő oda megy a kezdetekhez, és nem akar közbelépni. Ő az elejétől ott akar lenni. Az elejétől, ahogyan a bűnbe beleléptél. Ahogyan felismerted az ördögöt a sarokban. Azonnal ott akar lenni. És ki akarja menteni a te lelkedet. Meggyötört, sebzett szívedet. Ő bekötözi a sebeidet. Bekötözi és vár a gyógyulásra. Jézus pedig ezért nem ad fel senkit, senkit sem akar a fájdalom, a betegség fogságában hagyni. Hát Saul is nagy beteg volt lelkében, hiszen az Úr népét üldözte. És csírájában ki akarta írtani a kereszténységet, úgy, ahogyan most különféle terrorszervezetek. Ugyanez. Útközben azonban történt valami ezzel az emberrel, már útközben meggyógyította ezt az ember, még mielőtt meghalt volna Saul lelkében, ő azonnal bekötözte a sebét. Hát hogy? Úgy, hogy Damaszkusz felé testileg beteg lett, mert lelkében azonban örök üdvösséget szerzett. Testében beteg lett, 3 napig megvakult, azonban ebben a vakságában látott a legjobban. Senki mást, csak egyedül Jézust. Senki mást nem látott. És ez pont elég volt neki ahhoz, hogy megmeneküljön, és a sebei be legyenek még időben kötözve. Azt mondja Pál is magáról később, hogy a bűnösök között az első vagyok én. Igen, ő így diagnosztizálja a saját maga betegségét. A bűnösök között az első vagyok én. Testvéreim, szeretném még egy-két gondolattal lezárni az igehirdetést, mégpedig, hogy a Jézus gyógyító, mint gyógyító, mint orvos folytatja a szolgálatát még a kereszten is. Hiszen egy haldokló gonosztevőt, a legnagyobb beteget ott gyógyítja meg, a halál kapujában, miközben ő maga is haldoklik. Krisztusnak még akkor is arra is volt eleje a kereszten, miközben haldoklott, hogy mást megmentsen. A Jézusi gyógyító terápia része, ezért egyfajta utógondozás is, amikor azt mondja neki, hogy te ma még velem leszel a paradicsomban. Ez egy utógondozás. Egy utógondozói szó és mondat előre mutatva, hogy a gyógyulás után mi fog következni. Hát valami ilyesmi fog következni velünk is, mikor kimondja azt, hogy aki én bennem hisz, az átmegy a halálból az életre. És akihez én fogok nyúlni, akihez én, akit én gondozok, az valóban örök életet nyer és örök életet kap. Hát ez a krisztusi terápia, ezért mondja azt a zsidókhoz írott levél, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, az a beteg szív, amely Jézus után vágyódik, Jézus után eped, mert amikor megtöltődik a krisztusi ígérettel a te gondolatod, szíved, lelked, hogy ezen élet után, a megtért élet után te Krisztussal fogsz, az áldott orvossal egy helyen, egy időben lenni az ő országában, akkor én azt mondom, ne halaszd el a terápiát. Én azt mondom, ne mondj nemet erre a gyógyító terápiára. Menj el, sőt, engedd azt, hogy ő jöjjön el hozzád. Engedd azt, hogy mikor bekopog az ajtón ez az áldott orvos, akkor ne utasításra találjon. Ne elutasításra, hanem befogadásra. Mert valahogy azt érzem sokszor, hogy az Úr Krisztus orvosi személyisége valahogyan a mi keresztény életünkben, még a református egyházunkban is egy kicsit hátrébb szorul. Háttérbe. Sokszor nem értem miért. Pedig ez a templom, ez az imaház, ahol ülünk, és a gyülekezet, az a gyógyulásra váró lelkek kórháza, és nem a szentek üdülőhelye. Ezt jó, ha észrevesszük. Ezért kell hívni bátran mindenkit, minden összetört lelket, be is kell ide hozni, hogy gyógyuljon. Mert gyógyulni csak az fog, aki hisz, az ő csodálatos, gyógyító hatalmában. Ezért olvastam föl a 30. Zsoltárt is lekcióként, mely ez a Zsoltár a meggyógyult ember Zsoltára. Hát mikor ezt érzed, hogy beteg vagy, hogy elveszett vagy, 147. Zsoltár. Mikor érzed, hogy gyógyulsz, és a folyamat, a terápia hat, akkor olvasd a 30. Zsoltárt. És hogyan? Az egészet, testvérek. Az egészet úgy pedig, hogy Jézus Krisztus szemüvegén keresztül látod és olvasod. Mert nem a szemüveg gyógyít, hanem maga a gazdája, maga az Úr Jézus, így pedig öröm lesz az életedben. Olyan öröm, hogy miután te magad meggyógyulsz, örömmel viszed és terjeszted az ő gyógyulását, gyógyítás, evangéliumát a Zsoltáros szavaival, mely azt mondja, siralmaimat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülvettél örömmel. Így legyen. Amen. És most, drága testvérek, válaszoljunk erre az igére, mégpedig a 256. számú dicséretünk 6. versével. 256. számú dicséret 6. verse így szól: kész már az én szívem néked énekelni. Drága jó Urunk, Jézus Krisztus áldott orvos, olyan szerető szívvel fordulsz te hozzánk, kegyelmesen megbocsátva minden bűnünket, betöltve minden szükségünket, hogy valóban úgy érezzük, és úgy gondoljuk, és úgy hisszük, és látjuk előre gyógyításodat és gyógyulásunkat egyben. Köszönjük, hogy ha már bennünket meggyógyítottál, és a folyamat még történik a továbbiakban is, mi magunk is gyógyíthatunk, mert kapunk olyan lelki erőt, és olyan buzdítást a te szent lelked tüze által, hogy vigyük üzenetedet, evangéliumodat, szeretetedet ebbe a világba. Ingyenget, hogy elvigyük ezt a gyógyító erőt, ezt a gyógyítást olyanokhoz, kik távol állnak tőled, kik talán megtagadnak téged, kik eltávolodtak tőled, kik még eddig soha nem ismertek téged. Engedd, hogy behívjuk, megszólítsuk őket a következő hét során is. Kérünk, Urunk, így vidd a mi kezünket, tevékenységre, lábainkat a te utaidra, hogy eljussunk így a mi családjainkhoz, gyermekekhez, unokákhoz, szülőkhöz, nagyszülőkhöz. Kérünk mindazokhoz, Urunk, mindazokhoz tudjunk eljutni, akik valóban sóvárokban várják fiaidnak megjelenését ebben a világban. Kérünk így különösen, Urunk, a magányosokért, az egyedül lévőkért, egyedülállókért, gyászolókért, így a nagycsaládosokért is, meg annyi fiatalért, gyermekért, akik keresnek téged, és gyógyulásra vágynak. Jézus Krisztus, tölts be minket, és hallgass meg csendes percben imáinkat, melyeket neked adunk. Drága jó Úr, köszönjük, hogy meghallgattad könyörgésünket. Kérünk a továbbiakban erősíts meg minket úgy, ahogyan a te fiad tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és megkérném Bondok urat, hogy szólítsa be a gyermekeket, mert most az ő szolgálatuk fog következni.
Minden úgy történik, hogy József megjövendőltet, de a főbohárnak elfelejtsen a szobra. Továbbra is börtönben maradt, eddig emberekben bízott, de most már tudta, csak Istenben nem érhetett.
Így segítségül engem a nyomorúság idején én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Egyszer a fáraó olyan két álmot látott, ami nem még utalanította. A fáraó egyetlen tudósa, bölcse és papja sem tudta, hogy mit jelentenek ezek az álmok. Ekkor a főpohárnok elárulta, hogy a börtönben van egy ember, aki képes megfejteni a fáraó álmait. Rögtön hozta ki Józsefet, aki Isten segítségével megfejtette az álmokat, az, hogy Isten mit fog véghetni. Hét bőséges gazdag esztendő jön Egyiptomra, de utána hét szűk a szeret esztendő, amikor olyan éhínség lesz, hogy nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban. József azt tanácsolta a fáraónak, hogy válasszon ki egy bölcs ember, aki összegyűjti a felesleget a bőség esztendejében, hogy legyen mit enni a éhínség esztendejében. A fáraó látta, hogy Józsefben isteni lélek van, ezért őt bízta meg ezzel a feladattal. József lett az ország második leghatalmasabb emberre a fáraó után. József most már biztosan tudta, hogy élete Isten kezében van. De az Úr szemed ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak, meg nem félőket haláltól, éhínség idején is megtartja életünket.
Akik Isten szereti, szavát hittel követi, azoknak minden gólya munkra van minden. Minket Isten elhívott, Jézus védén megváltott,
a bőséges esztendőt megmesteltek a magtára, és elkövetkeztek az aszályosségre. Semmi sem teremett meg a földeket, minden felől jöttek az emberek Egyiptomba, hogy bűnjenek. Egyszer tíz férfi hajolt meg József előtt, akikben a testvérét ismerte fel, de ők nem ismerték meg őt. Vissza emlékezett, hogy a testvérei milyen gonoszságot követtek el ellene, és írtak sakjuk ellen. Vajon testvéreinek változtak azóta? Megbánták, amit akkor tettek. Úgy döntött, próbára teszi őket. Megtöltötte a zsákfékat búzába, de egyiküket börtönbe vetette. Csak akkor engedi szabadon, és csak akkor patlatja illenet, ha elhozzák a legfiatalabb testvérét. Véd Benjamin, de ez a találkozás neki is próba volt. Vajon meg tud bocsátani testvéreinek? Tudja, hogy ez csak Isten segítségével lehet. Távolít el szívemből a bosszúságot.
Miután megfelelődött élelem, a testvérek ismét eljöttek Józsefhez. Ezúttal Benjamint is elhozták. József nagyon boldog volt, hogy átadta a legkisebb testvérét is. Vendégül látta őket, de még mindig nem árulta el, hogy ő kicsoda. Az igazi korba csak most következette. Megvándolta Benjamint, hogy eljött a kedvenc ezüstkerék, és rabszolgassággal akarta venni őt. Ekkor Júda előállt, és saját magát ajánlott a rabszolgának, hogy megmentse Benjamint, és mert nem akart édesapjának újabb fájdalmat okozni. Most már látta József, hogy a testvérei megváltoztak, és megbánták, amit annak idején tettek. Nem tudott tovább uralkodni magát, és megismertette magát a testvéreivel. Teljes szívéből megbocsátott nekik.
Ne győzzön le téged a rossz, hanem győzz le a jóval a rosszat. Jákobot és egész családját Egyiptomba hozatta, és letelepítette Gósen földjén. József most már tudta, hogy minden, ami történt, Isten terve volt. Testvéri gonoszat cselekedtek vele, de Isten terve jóra fordította azt. Istennek a mi életünkkel is van terve. Isten van. Életünk történéseiben fedezzük fel Isten munkáját, keressük, tudassuk, mi az ő akarata az életünkkel.
Mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled, Istenem. Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled, Istenem. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem. Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam tőled, Istenem. Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam tőled, Istenem.
Nagyon szépen köszönjük a gyermekek szolgálatát, illetve a szolgálók segítségét is a felkészítésben. Istennek legyen hála azért, hogy ilyen ifjú tanítványok is vannak közösségben, gyülekezetünkben. Így lesz ez Komáron is, ott is a gyülekezetben lévő gyermekek fognak majd szolgálni, akik visszajönnek a gyermekisten tiszteletre, várjon az Úr az ő feladatokat, szolgálatokat, életüket is hoznak itt is. Hirdettem a testvéreknek a következő gyülekezeti alkalmat során. Köszönjük így az elmúlt heti munkát és segítséget, adományt mindenkinek. Megvásárolható az új képes Calvin kalendárium, 500 forintba kerül, bibliaolvasó kalauz, 280 forint, valamint 2016-os falinaptár, nyilvánvalóan 95 forintba kerül. Amint a testvérek a Komászöre jártak az elmúlt napok során, akkor láthatták, hogy a templomi felújítása már majdnem befejeződött. Az árványokat elbontották, a festés pedig elkészült. Külön köszönjük, hogy Izsó Mihály presbiterünk által a toronyóra is felújítása került. A templom előterét pedig Böszörményi Géza testvérünk festette ki. A lábazat tisztításával már csak a számlákat kell rendezni. Minden eddigi támogatást is köszönünk, így legyen a dicsőség a mi Urunknak, Istenünknek mindezekért, a szolgálatokért, munkákért és a látott bűncsért. Felhelyezésre kerültek a parókia regénye is a belső udvarban. Köszönjük szépen az elvégzett munkát, támogatást. Csobánkai gyülekezetünkben pedig szeretnénk megújítani a bibliaórás Istenünk székeit. Mindezekhez községünk önkormányzata 75 000 forinttal járult hozzá. A székeket megrendeltük. Kérjük, hogy a gyülekezeti tagjaink is segítsék a továbbiakban is adományaikkal. céljaink megvalósítását. Köszönjük előre is. 2015. november 23-ától 27-éig evangelizációs esték lesznek itt Csobánkán. Címe: Ki fontos Istennek az apostolok cselekedetei 16. fejezet alapján. Közöttünk szolgál Csere Mátyás, Budakalászi lelkipásztor. 2015. november 28-án 9 órától egyházmegyei presbiteri továbbképzés lesz, ez egy szombati nap, a Fót központi gyülekezetben. Témája ennek az alkalomnak a reformáció mai üzenete. Mindenkit szeretettel várnak a testvéreink, jelentkezési határidő is van, november 24-e 18 óráig lehet jelentkezni. Gyülekezetünk 2016. évi választói névjegyzékének összeállításához kifüggesztettük a 2015. évben egyház fenntartói járulékhoz fizetettek névsorát. A lista természetesen csak 2015. december 31-én zárul le. A kifüggesztett adatok tájékoztatású szolgálnak, mindezek ellenére kérjük, ha elírást vagy hiányt vélnek a testvérek felfedezni, akkor észrevételeiket legyenek szívesek minél előbb megtenni. Diakóniáról hadd szóljak még egy pár szóban. A Magyar Református Egyház szeretett szolgálaton rászóló családok részére kék vödör segítségnyújtási gyűjtést hirdetett meg. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezetek segítségét kérik, hogy amennyiben tehetik, kapcsolódjanak be a gyűjtésbe, és tartós élelmiszer gyűjtésével támogassák azokat a nehéz helyzetben élő családokat, illetve magányosan élő időseket, akikhez másként nem jutna el a segítség. A gyülekezet közösen, vagy a gyülekezeti tagok megtölthetik külön-külön a vödröket, melyek garantáltan jó helyre kerülnek szeretett szolgálatunk keretén belül. Minden kisebb és nagyobb felajánlás számít, hiszen ezek egyesével növelik az átadható adományok mértékét. Egy-egy liszt, olaj, cukor talán valóban nem tűnik nagy segítségnek és értéknek a portunkon, de egyes családoknak, akik ezt megkapják a kék vödörben, ez az egyetlen dolog, amivel karácsonykor főzhetnek, illetve süthetnek, reményt, megnyugvást jelentett számukra, hogy mások is gondolnak rájuk. A kék vödör program anyagilag is támogatható, így egy vödör értéke 3000 forintba kerül. Hirdetem az alkalmakat továbbiakban. Így hétfőn 18 órától evangelizáció lesz Csobánkán, kedden ugyancsak 18 órától evangelizáció Csobánkán, szerdán 18 órától itt Csobánkán folytatódik evangelizációs sorozat, 19 óra 30-kor pedig felnőtt konfirmáció alkalom lesz Homázon, csütörtökön 18 órától evangelizáció itt Csobánkán, és pénteken is 18 órától evangelizáció Csobánkán, így pedig nem szervezünk párhuzamos gyülekezeti alkalmat, az ifjúsági biblióra 19 órától lesz, mely egyben próba és felkészülés a karácsonyi szolgálatunkra is. Hirdetem testvérek továbbiakban, még visszacsatolva a gyűjtés a kék vödörhöz, 2015. november 1-től december 15-ig gyűjthető cukor, étolaj, margarin, rizs, húskonzerv, májkrém, kakaótea, édesség, szaloncukor, fűszer, fogkrém, fogkefe, tusfürdő, sampon, illetve pénz adomány. Szeretettel kérjük így a testvéreket, hogy akik tudják, támogassák ezt is, valamint gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagjainkat is. Harang szólt 2015. október 15-én Vas Gyula, 67 évet élt testvérünk, ért temetése 2015. november 20-án 10 órakor volt a Pomázi Ravatahozónál. 2015. október 9-én elhunyt Kirchnoff edényé született Koronka Ildikó, 70 évet élt testvérünk, temetése 2015. november 20-án 15 órakor volt a Battai sírkertben. 2015. október 31-én elhunyt Bíró Sándor Imre élt 62 évet, temetése 2015. november 26-án 14 órakor lesz Csobánkai ravatalozónál. 2015. november 13-án elhunyt Varga András György élt 53 évet, temetése december 4-én 12 órakor lesz a Komázi ravatalozónál. Hirdetem továbbiakban vasárnapi alkalmainkat is. Jövő héten 9 órakor adventi istentisztelet úrvacsorai közösségbeli Csobánkán. Alkalmunk előtt az adventi hírnök kezdetű éneket tanuljuk. 10 óra 30-kor ugyanúgy adventi istentisztelet úrvacsorai közösséggel Komázon, melyen megkereshetjük Nagy András testvérünket. Alkalmunk előtt az adventi hírnök kezdetű éneket tanuljuk. 15 órakor délután, jövő hét vasárnap délután 15 órától szeretett vendégség veszik Csobánkán. Kérjük a testvéreket, hogy egy-egy tál süteménnyel vagy üdítővel járuljanak hozzá az alkalmunkhoz. Az úrvacsorára visszatérve pedig beteg és idős testvéreink otthonába is eljutatjuk az úrvacsorát, aki kéri és ezt igényli. A gyülekezet ma is úgy legyen, ami gyülekezetünk őriző pásztora. Így énekeljük testvére záró énekünket áldásvétel is a himnusz előtt. 228. számú énekünk harmadik versét. Ez így kezdődik. Ha semmi más nem kérek tőled, csak amit lelked által kérhet. Szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztus. Amen. Áldás, békesség, erős várom Istenünk, dicsértessék a mi Urunk, Jézus Krisztus, mindörökké.